Jó rádozást mindenkinek, péntek van, ez a fintech világa, megszokott módon Szupán Márton, a PIK alapítója van itt a stúdióban, és végre akkor visszatekintünk most már majdnem január közepén 24-re veled is, mert itthon vagy, eddig a fiatalok voltak itt az elmúlt adásokban, a PIK tanácsadója, nagyon ügyesek voltak, nagyon érdekesek voltak. A Sparksot ajánlottuk a hallgatóknak, olvasóknak, ez egy nagyon kemény, nagyon komoly munka, ebből is majd azért citálunk, megidézünk, de akkor most PIK, ugye egy csoport, és az elmúlt 24-es év, egy kis mérleg, egy visszatekintés.
Igen, jó hosszú volt a tavalyi év, nekem olyan érzésem volt évvégén, mint hogyha legalább 3 éve az az év tartott volna, de mindig, ahogy visszanéztem a naptárba, rá kellett jönnöm, hogy igazából csak 1 éve tart. Nagyon, nagyon sok minden történt minden fronton. A legerősebb éve volt a PIK-nek, a fintech szektornak is, ugye, ahogy az elmúlt, talán igen, az elmúlt 4 adásban a Sparksból szemezgettetek, és különböző területekre tekintetek vissza, meg talán az utolsóban már előre 2025-re megnéztük, hogy miket várunk PIK-ként, tanácsadóként, meg média portfólióként is, vagy akár fintech szolgáltatóként is, de hát a PIK-nek is gyakorlatilag duplázottunk majdnem minden számunkban. A pozitívakban, hál' Istennek, inkább. Árbevételben, létszámban, tehát ilyen 50 pár fővel zártuk a tavalyi évet, most 101 néhányan kezdtük a 2025-ös évet, árbevételben közel elé nem zártunk még minden céget a cégcsoportban, de közel elértük a 3 milliárd forintot, és mindemellett meg tudtuk tartani a nyereségrátánkat, tehát nem az történt, hogy valahogy nagyon elszállt az árbevételünk, de ugyanannyit vagy kevesebb profitot értünk el, mert nagyon beruházáshevi vagy költséghevi volt az év, hanem körülbelül egyenes arányban talán még amúgy arányosan növelni is tudtuk a nyereségre vagy a jövedelmezőségi rátánkat. Úgyhogy egy nagyon erős évünk volt, egy csomó minden tudatosan történt, mert nyilván egyébként minden arra tudott épülni, hogy 12 éve menetelünk és dolgozunk, és tégláról téglára építkezünk, de hát voltak olyan helyzetek, amik évközben jöttek, és le tudtunk rá csapni. Ezeket én nem mondanám véletlennek, mert hogyha nem lett volna egy erős alapunk, vagy nem lenne egy erős alapunk, akkor ezek nem tudtunk volna lecsapni, de volt azért több ilyen sztori, de azt gondolom, hogy duplázódni nagyjából így lehet, tehát előre eltervezetten azt mondani, hogy na, jövőre duplázódni fog, mert ekkora méretben nyilván egy 20 milliós árbevételű induló cég az viszonylag könnyen meg tudja duplázni magát, de még egy 1,5 milliárdos árbevételre szert tenni, azt ahhoz kellenek ezek a faktorok, hogy az ember nyitott szemmel járjon, és legyen annyi muníció a zsebében, tárcájában, vagy bárhol, hogy le tudjon csapni kínálkozó lehetőségekre.
Meg jó csapata legyen, és azt annak örültem, azt mondtad, azt talán nem volt benne a beszélgetésekben. Hát miért lett volna, nem voltál itt azokban a beszélgetésekben, hogy a fluktuáció az nagyon kicsi.
4%-ra, ami egy ilyen brutál alacsony, viszonylag magas fluktuációval küzdöttünk egyébként a PIK tekintetében egy-két éve, és tavalyi évben ezt is meg tudtuk fogni, és az évnek az első felében kitaláltunk egy új stratégiát.
Employer branding.
Employer branding, erősített, egy csomó fronton erősítettünk, és 4%-ra le tudtuk szorítani a fluktuációt. Nyilván, amikor ezt a HR-es kolléganőm kiemelte, akkor mondtam, hogy jó, de ez akkor így maradjon is meg, mert a trendvonal az jó.
Sőt, ez csökkenjen még.
A trendvonal az jó. Hát igen, most majdnem mondtam, hogy nem biztos, hogy jó, hogyha csökken, de igazából most nem nagyon tudnék mondani olyan kollégát, akitől szívesen megválnék, ami, és rá kanyarodva kicsit erre a gondolatiságra, hogy jó a csapat, extrém jó csapat épült. Tehát ugye az organikus építkezésünk is nagyon, nagyon jó volt, nagyon, nagyon ügyesen építkeztek a team lead-ek a cégben. A tanácsadó csapatunk is nagyon jó szereplőkkel épült, ugye közülük van, aki már az első évében, de nálunk ez egy ilyen szokás, tudod, hogy mindig az első hónapjában már ide zavarom az embereket hozzá, hogy egy kicsit szerepeljenek, meg nézzük meg, hogy hogy bírnak el veled, meg a hallgatókkal, meg a mikrofonnal. És hát nyilván ebben az egész növekedési sztoriban, meg a csapatbővülésben benne van az első jelentős felvásárlásunk is. Ugye 2023-ban volt egy akvizíciónk, egy technikai akvizíció, a fintechradar.hu-t, mint hírportált megvettük, de human erőforrás nélkül. Csak a weboldalt, meg a tartalmakat, és a tavalyi évben meg többségi tulajdont szereztünk az FF Next nevű ügynökségben, akit szerintem a piac nagyon jól ismer, volt itt az egyik tulajdonos társam, az FF Next-nek az egyik alapítója, tavalyi évben is, tavaly előtt is voltak itt. Ez egyébként hozott egy újabb közel 20 embert a cégbe, meg az árbevételnek nagyjából a 15%-át, úgyhogy szépen megmutatkozik az is, hogy nem organikusan is kell, meg érdemes növekedni, hogyha az ember ilyen akár 3 számjegyű százalékos növekedést szeretne.
Akkor még a vásárlásokról, bevásárlásokról beszélsz egy mondatot, mert aztán még jönnék vissza a csapattal egy kérdésre, csak akkor már várjuk ezt, az FF Next-ben az többségi.
Ugye? Igen, izgalmas év volt nagyon ilyen szempontból. Egyrészt, ahogy mondtam, a Gloster nyertétől megvettük az FF Next-nek a többségi tulajdon részét. Nagyon jó, egy irodába költöztünk, nagyon, nagyon jól tudnak együttműködni a csapatok. Ez azért egy izgalmas elem egyébként, mert a cégcsoport most 3 nagy brandre tagolódik, a Peak-re, a Comet-re és az FF Next-re, és a Comet és az FF Next viszonylag hasonló profilban digitális ügynökségként működik, de volt célom volt ezzel az akvizícióval az is, hogy kicsit fölpesdítsem ezt a területet és versenyhelyzetet teremtsek, ez is nagyon jól bejött, de egyébként nagyon, nagyon jól együttműködik a két csapat, tök jól kiegészítik egymást. Azt is nyilván az átvilágítás folyamán láttam, hogy hasonló a terület, tehát távolról nézve furcsának tűnhet, hogy ez minek, és miért nem a Kometet bővítettük, megépítettük tovább. Egyébként belezoomolva meg az látszik, hogy komplementer kompetenciák vannak az egyik meg másik oldalon, úgyhogy az ilyen szempontból egy nagyon jó lépés volt egyelőre ilyen rövid távon visszatekintve úgy tűnik. Ráadásul az FF Next is rekord árbevételt tudott elérni a tavalyi évben, ami egy szerintem megint csak egy jó jel, hogy nem csak mi jártunk jól, hanem ők is jól jártak ezzel az akvizícióval. Ráadásul a tavaly előtti évükhöz képest ilyen 30-40%-os növekedést értek el ők is önálló entitásként, és ami szerintem egy ilyen drasztikus szám, csak hogyha egy picit bele deep dive-olhatunk a matek részébe az egésznek, hogy közel 100%-os, 94%-os kihasználtsággal zárta az évet az FF Next, az azt jelenti, hogy az FF Next-es munkatársak a hivatalos munkaidejüknek a 6%-át nem logolták projektre. Ez brutális. A legtöbb ügynökségnél 6%-nál magasabb az a ráta, amit nem tudom, az utcán dohányzással, meg ebédeléssel, meg folyosón beszélgetéssel töltenek. Mi meg gyakorlatilag 94%-át, 94 vagy 96%-át ügyfélre tudtuk logolni. Nyilván ennek egy része cégcsoporton belül oszlott el, tehát itt megint megjön az, hogyha egy cégcsoport jól tud együttműködni, és jól választja meg azt, hogy kit akviráljon, akkor az nagyon, nagyon meg tudja boostolni a megrendelés állománynak a 20, majdnem 30%-át a Peak adta, ami egy nagyon jó dolog, mert azt jelzi az én számomra, hogy továbbra sem kell design kompetenciát építenem a Peak-be, amihez nem ért maga a Peak, mint fintech cég, nem is akar érteni. És gyakorlatilag most két erős lábra tudunk támaszkodni, egy Cometra, akik brutálisan erősek brandingben és design szisztemekben elsősorban, és tudunk támaszkodni az FF Next-re, akik meg nagyon erősek szintén egyébként brandingben, de egy kicsit annak a másik területén, és a gyors pörgős projekteknek a lebonyolításában, amiből a tavalyi évben nekünk viszonylag sok volt. És akkor mondtad, hogy akvizíciók, egy más akvizíciónk tavaly, amit akvizíciónak hívhatnénk, nem volt. Két befektetést eszközöltünk, ezek stratégiai befektetések, tehát bőven-bőven kisebbségi tulajdonrészt akár százalék alatt itt, vagy körülít 1-2%-os tulajdonrész szerzést jelentenek.
Csak betettétek a lábatokat, betettük a farkas a malackához.
Az így van, az egyik a Balogh Petya féle Startenyertébe való befektetés volt, itt a Petya nyitott egy tőkebevonási kört, vagy a Startenyerté nyitott egy befektetési kört a tavalyi évnek a közepe tájéken, és itt beszálltunk egy közepes összeggel. Itt igazából nekem ezzel az volt, én nagyon nagyra tartom a Petyának a múltját is egyébként, meg a Startenyertével kitűzött célja szerintem zseniális, ezért itt az elmúlt 5-8 évben a magyar startup piacon nagyon sok ilyen dömping-szerű dolgot láttunk, ami szerintem inkább rombolta a startup világot, semmint építette volna. Ezek a szereplők már le is csavarták a működést, és le is vonultak a piacról, és föltették a kezüket, hogy köszönjük, bocs, elfogyott a tőke. A Petya meg teljesen piaci tőkéből, saját erőből, meg az ő networkjére épít, itt gründolta ezt a szervezetet, és ugye bele is forgatta a saját korábbi befektetéseit, úgy indult annak idején a Startenyerté egy másfél éve. Én azt gondolom, hogy úgy, hogy pláne ilyen sikereket érünk el, és rendelkezésünkre áll nem csak egy nagy árbevétel, de likvid befektethető pénz is, kötelességünk is a magyar startup életnek visszaadni. Egyszer mi is így indultunk, az, hogy mi pont nem vontunk be tőkét senkitől, az egy dolog. Lehet, hogyha most visszamennék az időben, akkor máshogy csinálnám, de hogy egy picit ezzel a befektetéssel azt is szerettem volna jelezni a magam számára, a csapat számára, meg a piac számára is, hogy itt vagyunk, és lehet ránk számítani. Nagyon ügyes, okos, tehetséges fiatalokkal dolgozik együtt a Startenyerté, több mint 100 startupba fektetett már be, a cél az 1000. Ez egy hosszú távú, hogyha most a pénzügyi oldalát nézzük, nyilván ez nem egy adomány, ez egy hosszú távú befektetés, én úgy vagyok vele, hogy ez ott 10 évre jól van, majd 10 év múlva megnézzük, hogy mennyit fog érni, vélhetően sokkal többet, mint most. A másik meg egy Rivero nevű svájci cég, ez egy nagyon izgalmas nis területén van, ugye sokat beszélgetünk itt a műsorban a nis piacokról, egy nagyon érdekes nis területén van a kártyás fizetéseknek, a kártyatársaságok rengeteg, van olyan kártyatársaság, nem emelném ki a két nagyból, hogy melyik, az egyik, napi átlagban több mandátnótot küld. A mandátnót az azt jelenti, hogy ha valamit ő kötelezővé tesz a partnereinek, akik kibocsátják az ő logójával ellátott kártyát, akkor leküldi, hogy jövő hónaptól kötelező megváltoztatni a limiteket. Változtak a pénzmosási limitek.
Újabb és újabb kressz szabály, igen.
Így van.
Folyamatos.
Vagy kötelező elkezdeni használni ezt a szolgáltatást, vagy hogyha te továbbra is prémium kártyát akarsz kibocsátani, akkor kötelező igénybe venni hozzá ezt a múlt hónapban általa fölvásárolt cégnek a szolgáltatását, és ez egy teljes katyvasz, hogy ezek hogy jönnek, ki látja, és a Rivero-nak az fő terméke az gyakorlatilag egy ilyen mandátnótokat egy csatornába terelő, és azonnal értelmező, tehát lefordítja a kártya kibocsátó nyelvére érthető formában. És egy ilyen nagyon-nagyon technikai dolognak tűnik, de erre súlyos millió eurókat fizetnek ki a bankok évente bírságnak, vagy bírság formájában a kártyatársaságnak.
Mert a végén nem történt meg.
Mert a végén elfelejtik, igen, eltűnik. Elment a kollega, aki ezzel foglalkozott.
Ez sűrű fésű, ez nem hagyja ott.
Így van, iszonyat erővel terjeszkedik a Rivero. A másik szolgáltatása meg a chargeback processing, ezzel szerintem már többen magával a chargeback processinggel valószínűleg kevesen találkoztak a hallgatók közül, de azzal, hogy visszaélés történt a kártyájukkal, ugye szerintem az elmúlt 4 adásból valamelyikben biztos téma volt, hogy rekord mennyiségű online visszaélés történt az elmúlt időben. Gyakorlatilag ezt a processzt kezeli végig az ügyféltől egészen addig a személyig, aki konkrétan meg tudja fogni a pénzt, nyilván virtuálisan, és vissza tudja rakni a kártyára, és ki tudja nyomozni azt, hogy mi történt. Ez egy tipikus kockázati tőkebefektetés, egy Angliában élő magyar srác gründolt egy nagyobb tőkebevonási kört, ebbe szálltunk be mi, és igazából a várakozásunk az, hogy egy 2-5 éven belül nagyjából 10-szeres profittal fogunk tudni ebből egy olyan exit formájában kiszállni, amikor ezt a céget a két kártyatársaság közül vélhetően valamelyik fel fogja vásárolni.
Beszéltünk a csapatról, 100 fős munkavállalói kör, ugye PIK-ről beszélünk, 3 milliárd forint csoportszintű árbevétel, 25% fölötti jövedelmezőség. A mesterséges intelligencia százalékban mennyit dobott? Ugye az egészen, most nem árbevételben, nem. Az, hogy megjött ez a mesterséges intelligencia, és nagyon hamar csaptatok erre rá. Mindig itt mondtam a srácoknak is, mikor itt voltak, hogy már mikor behoztad ugye a ChatGPT-t, mint ilyen beszélgető társat, az mikor volt, amikor még az emberek azt sem nagyon tudták, hogy miről van szó, meg én sem.
Hát figyelsz, nagyon, azért tetszik nagyon ez a kérdés, mert szerintem a lényegét fogtad meg. Én azt gondolom, hogy a tavalyi növekedésünkhöz egy 20-40%-ot a mesterséges intelligencia biztos, hogy hozzátett. A mesterséges intelligencia üzletágunkon elért árbevétel az nullát, tehát a tavalyi év az még egy befektetés beruházás heavy 1-2%-ot, tehát minimális bevételünk volt ebből a tavalyi évben.
De csomó helyen ráálltatok a rajtrácsra.
Nagyon ráálltunk a rajtrácsra, és házon belül, ugye amikor először beszéltünk erről, akkor még ChatGPT sem volt. Ezt 2,5 évvel ezelőtt indítottuk el a Mercury Labs-et a Peak-en belül, ami gyakorlatilag azzal a céllal indult el, hogy olyan mesterséges intelligencia túlokat, meg akár alkalmazásokat építsen, fejleszen, vagy implementáljon, amik a munkatársaknak a munkavégzését javítják. El is mondtam akkor, egy másfél-két évvel ezelőtt, már az indulás után fél-egy évvel, hogy mi nem akarunk AI szolgáltató lenni. Ez nem jött be, ezt az akaratomat ezt nem sikerült tartani. Tavaly meg létrehoztuk az AI divíziónkat, ami kifejezetten piacra szolgáltat. Jövő héten arról lesz szó, hogy hogyan indult el december 30-án az első piacon levő AI megoldásunk az MBH-ban. Munkáshitelasszisztens, de ami miatt én azt mondom, hogy ez egy 20-40%-ot hozzátett a tavalyi növekedés, ez az, hogy iszonyatos mennyiségű AI tool-t használunk. Tehát a fejlesztők a különböző copilotokat, code review-ra, tehát a fejlesztési munka ellenőrzésére, tesztesetek írására, az FF Next weblap fejlesztésre, ez több mint 100 darab weblapot értékesített az FF Next a tavalyi évben. Ez 10 évvel ezelőtt egy 10-szer ekkora csapatnak 3-szor ennyi ideje lett volna. Ezt is AI túlokkal tesszük lehetővé. Csináltunk olyan hackatont, ahol egy nap alatt raktunk össze.
Ez egy ízfokozó.
Hát egy brutális ízfokozó.
Amit
igen.
Mindenben, mint az, bármire mindent lefújtok ezt, és mindent beleteszitek.
Így. És az izgalmas, hogy egy organikus ízfokozó, tehát egyelőre káros hatását nem látjuk nyilván. Be kell tartania. Tehát nem érdemes mindenre rányomasztani az AI-t, és nem kell belelátni mindent. Tehát medior, senior fejlesztőket nem nagyon fog a közeljövőben kiváltani egy mesterséges intelligencia, ami kódot ír, de mondjuk a junior fejlesztőket gyönyörűen ki tudjuk váltani, gyakorlatilag nincs junior a csapatban, nincs rá szükség.
AI junior.
AI juniorok vannak, de rengeteg mindenre, tehát egy 30-40 use case-re használja a csapat a mesterséges intelligencia tulokat. Ezért is lehetséges az egyébként, hogy nagyobb arányban nőtt az árbevétel, mint ahogy nőtt a csapat létszám.
És most ezzel a lehetőséggel tulajdonképpen 3-4-5 hét alatt, vagy 6 hét alatt, és erről beszélünk majd jövő héten, tulajdonképpen az élet bármelyik területén ti meg tudtok jelenni.
Így van.
Effajta lehetőséget.
Így van, és én az idei évben egyébként az árbevételnek már a 20-30%-át viszont ebből várom. Azt gondolom, hogy azt látom aláírt megrendelés
állományunkból,
hogy az idei év az már a szüretnek az éve lesz. Még sokat kell vetni egyébként, de el tudunk kezdeni betakarítani már az idei évben.
Oké, akkor jövő héten MBH munkáshitel asszisztens, PIK mesterséges intelligencia asszisztensével. A PIK csoport 24-es évéről beszélgettünk Szupán Marcival, a PIK alapítójával. Köszönöm, jövő héten találkozunk.